Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg szeretettel Isten igéjét János első leveléből, az 5. fejezet 10. versétől kezdve a következőképpen. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ámen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban az elmúlt egy hétben igencsak többször érintett meg az az ige, amelyet most felolvastam, méghozzá azért, mert a magam közvetlen környezetében tapasztaltam azt, hogy milyen nagy dolog az, hogyha van reménységünk az örök életben, és tapasztaltam azt is, hogy milyen nagy hatalma van a halálnak is. Drámai módon találkoztam a halállal, és ilyenkor, amikor ilyen történik, akkor énekelünk egy ilyen sort, hogy a haláltól nem félek, akkor elcsuklik a hangom, mert bizony van félelem. Ott van egyik oldalon az Istennek a kegyelme, a szeretete, tudom, hogy ő mindennél erősebb, és legyőzte a halált, de ott van ugyanakkor a félelem is. Érdekes tapasztalata ez a hívő embernek. Elmúlt héten temettük el a sógoromat, és így kellett ugye a családi táborból egy napot hiányoznom, Gyenesdiásról leutazni Békés Csabára és vissza. A másik ilyen tapasztalatom az volt, amikor tegnap előtt volt az a nagy vihar, talán itt is volt, vagy itt talán annyira nem, de minden esetre ott Gyenesdiáson nagyon megrezegtette a rosszul záródó ablakokat, ajtókat, és akkor valamikor éjjel 2-kor, amikor kimentem, hogy bezárjam a folyósó ablakait, láttam, hogy a szeretet otthon és a konferencia központ között megállt egy nagy fehér autó, oldalán ez a felirat: temetkezés. Hát ez is egy megrendítő élmény volt, hogy a szomszédházban valaki meghalt. És amikor másnap mentünk, hogy megnézzük a családi tábor részvevőivel a szeretet otthont, hogy milyen szép intézmény van, hogyan foglalkoznak ott az idősekkel, megnézzük a társalgót, a szobáikat, akkor bizony ott volt a sötét gyászszalagból készített kereszt az asztalon, és rajta ott világított egy gyertya. Így emlékeztek a testvérükre, akit elbúcsúztattak. Mit jelent számunkra ilyen körülmények között ez az ige, amit felolvastam, hogy örök életet kaptunk, hogy ez az élet a miénk? Ilyet még nem csináltam, megkérdeztem néhányakat, hogy ők mondják el, olvassák fel a vasárnapi igét, és ők mondják el, mit jelent az ő számukra ez az ige. A következő válaszokat kaptam. Volt, aki elmondta, hogy neki az jut az eszébe, hogy amikor a nagyapja haldoklott, akkor a halálos ágyán ezt kérdezte tőle az unokától, hogy hova megyek, hova visz az út. Szinte azokat a kérdéseket tette fel, vagy úgy tette fel ezt a kérdést, ahogyan az énekkar is nagyon sokszor énekelte: ó, hova visz az út. Csak ő hit nélkül kérdezte ezt, ő világ életében hitetlen volt ez a nagyapa. És akkor Az udoka ezt mondta nekem, hogy akkor világosan elmondtam neki, hogy nagyapa, két út van, lehet választani. Jézus arra biztat, hogy választjuk az életet. És akkor a nagyapja választotta az Úr Jézust. És akkor annyira boldog volt ez az unoka, hogy tudott segíteni a nagyapjának. A másik, akit megkérdeztem, azt mondta, hogy hát sokszor fejéhez vágják otthon, hogy hát miért nem mész a nagyapádnak a sírjához, nagyomájával él, miért nem mész a nagyapádnak a sírjához, miért nem jársz úgy hetente, vagy havonta legalább, ahogyan mi tesszük ezt. Ha én meghalok, az én síromhoz se fogsz kijönni. Vagy ha az anyád meghal, az anyád sírjához se fogsz menni. Tették fel neki a szemrehányást. Azt mondta, hogy megyek én, de nem csak azért megyek, amikor megyek, hogy sírjak, nem csak azért, illetve nem azért, hogy vele beszélgessek, hanem olyankor mindig hálát adok azért, hogy Jézus örök életet adott az én nagyapámnak. És hálát adok azért, hogy nekem is örök életet adott. Számomra ezt jelenti ez az ige. Lehet, hogy nem viszek gyakran virágot, vagy lehet, hogy nem viszem a karácsonyfát a sírra, de tudom, hogy örök életünk van. És talán azért sem megyek annyira gyakran, mondta, mert tudom, hogy ő nem ott van, hanem a mennyben van. Annál a megváltónál, aki helyet készített neki. Mert nem mi készítettük neki a helyet a kriptában, hanem Jézus készítette a helyet neki a mennyben. A harmadik, és persze ehhez én is csatlakozhattam, mert én is ezt szoktam tenni, amikor néha-néha ott vagyunk édesapám sírjánál, hogy hálát adunk a gyerekekkel, hogy örök életet adott nekünk az Isten. A harmadik pedig így mondta, én halott voltam. Teljes mértékben halottnak éreztem magamat, mielőtt megismertem volna Jézust. Tiszta őrültségeket csináltam. Volt, hogy 15-20 kilométert is gyalogoltam éjnek idején, mert elmentem bulizni, és lekéstem az utolsó buszt is, és ittasan 15-20 kilométert mentem a műúton. Teljesen őrült voltam. Skizofréniában szenvedtem. És lehet, hogy ki fogsz nevetni, mondja, amikor még a Bonanza Banzájnak a tagja volt a Kovács Ákos, akkor jártam, azt mondja, a koncertjeire. És azt éreztem, hogy egyszer majd az Ákos engem feleségül fog venni. Gondolkoztam, hogy elmondjam-e neki, nem mondjam el. Aztán azt gondoltam, hogy lehet, hogy jót tenne neki. És mondtam, hogy igen, ilyen van. Úgy hívják, hogy erotomán skizofrénia. Amikor beképzeli magának valaki azt, hogy egy híres személy belé szerelmes, és rávár. És akkor elnevette magát. Tényleg? Ilyen van? És én megszabadultam belőle? Igen, mondom. Ez óriási. Ez óriási. Azt kell mondani, hogy szinte nincsen lehetőség ilyen súlyos betegségből szabadulni. És te megszabadultál. És azt mondtam neki, hogy az beképzelés volt, hogy majd Kovács Ákos téged feleségül vesz, de az, hogy Jézus a te vőlegényed, amit a Biblia mond, az már nem beképzeltség. Az már a valóság. Az már a valóság. Ezért figyelmeztet a templomunknak a hátsó részén lévő mozaik, hogy mindig is vigyázzunk, imádkozzunk, mint menyasszonyok. Mert jön a vőlegényünk. És ez nem beképzeltség. Ez óriási öröm. És szerintem őt ebben a helyzetben azt tartja meg, hogy teljes mértékben oda tudta adni magát az Istennek. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy jaj, de hát vigyázzunk és imádkozzunk, na de hát nem segített rajtam az imádság. Hát imádkoztam és ez történt, imádkoztam és az történt. Azt mondta nekem ez a illető, hogy ő hát úgy összeszámolta, hogy körülbelül napjában olyan másfél órát imádkozik. És akkor előveszi az ima füzetét. Azt mondja, beleírtam most már a nagytarsai evangélikus gyülekezetet is, hogy azért is imádkozok, meg imádkozok a környékbeli gyülekezetekért, a csömöri evangélikusokért is, meg a katolikusokért is, meg a csömöri baptistákért, meg a kistarsai reformátusokért, meg a pécseli evangélikusokért. És azt mondja, nem azért imádkozok, mert olyan nagy kedvem lenne nekem éjszaka fennmaradni még, egyszerűen úgy jön belőlem, hogy imádkozni kell, hogy beszélni kell az én Urammal, megváltómmal. Használ az imádság. Én azt gondolom, hogy ha az ember így adja át magát az Istennek, akkor használ az imádság. Őt megtartja ebben a súlyos betegségben. És persze elmondott egy csomó ima meghallgatást, amit átélt, nem fogom most sorolni, de az biztos, hogy amikor beszéltem valakiről, hogy kinek milyen baja van, betegsége van, szenvedése van, azt mondta, felírom az ima füzetemben, és imádkozom érte. Azt mondja János, az öreg János ebben a levelében, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, abban megvan ez a bizonyságtétel, a lélek bizonyságot tesz benne. És ezt éreztem ebben az emberben. Hogy a lélek bizonyságot tesz benne. Mert ő nem arról beszélt, hogy miért nem megy el a templomba például, amiről legtöbb ember szokott beszélni, hogy hát miért nem kell menni, vagy miért nem fontos neki. Ő azt mondja mindig, hogy miért megy el? Miért nem hagy ki egyetlen napot sem, vagy egyetlen hetet sem? Mert ott van benne a bizonyosság, hogy tudja, hogy neki kapcsolata van Jézussal, és ezt ápolni kell. Ugyanúgy, mint a házasságban is. Ha tudom, hogy kapcsolatom van a házastársammal, akkor azt ápolni kell. Mindenféle szinten. És nem azt fogom mondani, hogy miért nem ápolom, hanem hogy miért ápolom. Mert ez fontos. Mert ez egy életre szól. A hit az pedig egy örök életre szól. És éppen ezért ő maga, mint egyszerű hívő ember, kezdeményezte azt, hogy a gyülekezetében egy ima csoport induljon, és hetente összegyűlnek és imádkoznak. A lélek bizonyságot tesz a lelkünkben, hogy oda tartozunk-e Istenhez. Nekem nagyon kedves beszélgetés volt az, amikor egyszer valaki megkérdezte, hogy hát, hogy többször mondtátok már, te is, és Marika is, hogy aki hisz Jézusban, amikor itt becsukja a szemét, akkor ott Istennél nyitja ki. Mert Pál apostol ugye azt mondja, hogy én vágyakozom elköltözni innen. Tudom, hogy még itt dolgom van, van feladatom, de most én vágyakozom is azért elköltözni innen, mert akkor Jézussal leszek, és az mindennél jobb. És akkor én azt szoktam mondani, én így értettem meg ebből az igéből is, hogy akkor mindig Jézussal leszünk. Nem szakít el a halál sem tőle. De honnan tudod ezt te? Tették fel nekem a kérdést nagyon kedvesen. Honnan tudod ezt te? Én így értettem meg. És most egy hétköznapi példa jutott eszembe, amikor gondolkoztam rajta, hogy amikor megfogan egy kisbaba, és elkezd növekedni az édesanyjának a méhében, akkor az édesanyjához tartozik. És amikor megszületik, keresztül megy ezen a nagy traumán, amit születésnek nevezünk, nem fog elszakadni attól az édesanyjától. Ugyanúgy az édesanyja karjaiban lesz, az édesanyjából fog táplálkozni. Hát valami hasonló dolog a halál. Egy hasonló nagy születés. Nem fog elszakítani bennünket ez Jézustól. Akinek kapcsolata van Jézussal itt ezen a földön, az tudja, hogy kapcsolata lesz vele mindig. Semmi sem szakít el. Pál apostol ezért fogalmaz így szerintem, hogy sem élet, sem halál nem szakít el az Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban jelent meg. És még egyet szeretnék elmondani, hogy ez a kapcsolat, ez a győzelem a halál felett, ahogyan szoktunk húsvétkor énekelni róla, hogy győzelmet vettél, ó, feltámadott. Ez a győzelem, ez visszafele is hat. Nem csak előrefele hat, hogy igen, lesz nekünk egyszer egy örök életünk, hanem visszafele is hat. Ebben az életben is győzelmeket ad. Valaki így fogalmazott, nagy félelmei közepette, hogy olyan, mintha az ördög szállta volna meg az élettársamat akkor, amikor a félházat elverte a kaszinóban. Mintha az ördög szállta volna meg, s félelmében fogta magát, összepakolt, és semmit nem hagyott hátra, és eltűnt, és kikapcsolta a telefonját. Miközben ő arra vágyott, hogy végre feleségül vegyék, végre családja legyen, végre merje vállalni ez a férfi az elkötelezettséget mellette egy életre. Merje kinyilvánítani azt, hogy egy életre elkötelezem magamat melletted, mert szeretlek. Erre vágyott már 2 év óta. És erre kapja azt, hogy félház eljátszva, és senkit nem talál maga mellett. Aztán néhány nap visszatér. Próbálja magát visszakönyörögni. Életem legnagyobb hibáját követtem el, mondja. És mondom, most mi lesz? Hát, szerintem visszafogadom. Jól gondolod te ezt? Biztos, hogy ezt akarta az Isten ebben a helyzetben neked üzenni? Törvénytelenül élsz ezzel az emberrel, és most rádöbbentett arra, hogy mi lakik benne. És azt akarja, hogy teljesen tönkreted az életedet? Nem hiszem. De ő nem olyan rossz ember. És úgy tűnik, hogy őszintén bánja. És akkor én ezt mondtam, biztos vagyok benne, hogy nem olyan rossz ember. Egyikünk sem az. A baj az, hogy az ördög olyan rossz. Hiszen te magad mondtad, mintha az ördög szállta volna meg. Szerintem egyikünk sem olyan rossz ember. És nincsen a világon olyan rossz ember. És mindenki igazából bánja, amikor elrontja a dolgokat. A baj az, hogy az ördög mindennél rosszabb. És a legnagyobb baj az, hogy akiben nincs meg az Isten fia, azzal bármit és bármikor megtehet az ördög. Ki van szolgáltatva az ördögnek? Bármikor bármit megtehet az ördög azzal. Hiszen mint a pihék vagyunk az ördög kezében. Mint a fűszálak. Semmit sem tud tenni a Jézus nélkül élő ember. Csak annak az embernek van esélye, akiben ott él az Isten fia. Akinek megvan ez a társa, aki viszont olyan erős, hogy hozzá képest pihe az ördög. Nincsen más esély. Nincsen más esély. Visszafele is hat Jézusnak a győzelme. Hogyan hat visszafele? Úgy, ahogyan elmondtam. Ahogyan nekem elmondták. Hogy megnyeri azt a nagyapát, a halálos ágyán, aki addig nem hitt. Úgy hat visszafele, hogy reményt ad, amikor sírhoz kimegy az unoka, nem csak sírni megy ki, hanem hálát adni az örök életért. Úgy hat vissza, hogy olyan betegségből hozza ki, amiből nincsen gyógyulás, és úgy tűnik, hogy mégis van, megtartja őt ebben a súlyos betegségben, és felhasználja abban, hogy itt értünk is például imádkozzon. Az Úr Jézus hatalma bennünk megnyugtató. Ezt mondja János apostol ott Efezusban, ahol írja a levelét, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. És ez az, ami megnyugtatta Jánost. Az Úr Jézus, aki bennünk van, nagyobb, mint aki a világban van, és teszi tönkre embereknek az életét. Nagyobb a mi társunk, aki bennünk van, és már nem vagyunk kiszolgáltatva a gonosznak. Társad-e ez a Jézus? Akkor együtt fogsz vele élni örökké. Akkor meg fog tartani örökké. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy te társunk vagy, mellettünk vagy, kísérsz bennünket, támogatsz bennünket, adsz a mi szívünkbe impulzusokat, hogy megérezzük a te jelenlétedet, hogy egyszer, míg így társként mellettünk vagy, hívjunk a szívünkbe, tegyünk téged életünk urává, hatalmazzunk fel azzal, hogy egész életünk tied legyen. Kérünk téged, légy ilyen barátunk, aki győzelmet veszel bennünk is. Amen.